Múlt szerdán, április 2-án Orbán Viktor a parlament felsőházi termében nagy jelentőségű beszédet mondott egy tanácskozáson. A fórum címe ez volt: az ország lelke és az egyház, és a padsorokban ott ült több száz pap és lelkész mellett Erdő Péter bíboros, a katolikus püspöki kar elnöke. A Fidesz vezetőjének szűnni nem akaró vastapssal kísért beszéde azért volt nagy jelentőségű, mert felvázolta benne azt a jövőt, amelyet kormányra jutása esetén Magyarországnak kínál. Ehhez képest az ország lakossága szinte semmit sem tudott meg erről. Orbánnak volt ugyanis három mondata ebben a beszédben a koalíciós válságról is, és a híradók beérték azzal, hogy ezt idézték a beszédből. Pedig a Fidesz elnöke nem áll rózsákba macskát. Ezért döntöttünk úgy, hogy mielőtt megbeszéljük ezt az egyház és társadalom felfogást, hosszabban idézzük Orbán Viktornak a szóban forgó beszédét. Íme.
Úgy 7 esztendeje lehet annak, mint a képekből is láthatták, hogy éppen ebben a teremben, az országgyűlés egykori főrendi házában találkoztunk egy tanácskozáson, amely azt a címet viselte: a vidék lelke az egyház. Jó volt látni ezeket a képeket, melyek arról tanúskodnak, hogy van egy másik, egy igazi Magyarország, van egy másik, egy igazi magyar nemzet, ahol a szolgálat, a szeretet, az egymásnak szóló öröm és a békesség uralkodik. A politika gyakran elköveti azt a hibát, hogy szem elől téveszti Magyarországnak ezt az előbb itt látható igazi arcát, de attól, hogy a politikusok nem mindig látják, attól ez az arc még létezik. Mert bizony egy fölfordított, fölfordult, szétzilált világban élünk, és önök nélkül aligha fognak Magyarországon a dolgok a helyükre kerülni. Minél mélyebb a válság, annál világosabb, hogy az egyház szolgálata pótolhatatlan. Mi értjük, hogy az egyház nem kér, hanem ad. És a mi dolgunk, a törvényhozók és a kormányzók dolga az, hogy megteremtsük ehhez a szükséges föltételeket. És itt nem csak financiális kérdésekről van szó, bár a kísértés nagy. A kísértés nagy, hogy elsősorban erről, pénzügyi kérdésekről beszéljünk, hiszen az egyházak munkáját ma számos rossz és rossz szándékú pénzügyi rendelkezés és gyakorlat akadályozza. Kellenek olyan lelkivezetők, bármennyire is bírálatok keresztüzébe kerülnek, de kellenek olyan lelkivezetők, akik nevén nevezik a jót, és nevén nevezik a gonoszt, és nem mossák össze őket. Én tudom, biztos vagyok benne, hogy lesz még olyan politika, lesz még olyan közélet Magyarországon, amelyik ezt a segítséget észreveszi, értékelni tudja, s valójában társat lát az egyházban, nem pedig pusztán egy egyszerűen legyűrendő költségvetési tételt. Nem fogunk tudni kijutni a mai nehéz helyzetből, ha nem jön létre az a valóságos népi nemzeti egység, amely ahhoz szükséges, hogy ebből a mély válságból Magyarország kirúghassa magát. Azt gondolom, hogy ezeknek az egyességeknek a létrejöttében az olyan politikai, társadalmi erők, mint amilyen a Magyar Történelmi Egyházak közössége, sokat segíthet. Ugyanis az ilyenfajta egyességek létrejöttéhez elsősorban nem intellektuális tudásra van szükség. Az sem árt. Valójában megegyezésre törekvő lélekre van szükség. Magyarország lelke ma nem megegyezésekre törekszik. Ezért szükségünk van azokra az emberekre, azokra a közösségekre, a legmagasabb politikának is szüksége van azokra a közösségekre és emberekre, akiknek a lelkülete a megegyezések felé hajlik. Természetesen nem nekem kell itt ezen a helyen arról beszélnem, hogy amit a népi nyelv valahogy úgy fogalmaz, hogy minél nagyobb a szükség, annál közelebb a segítség, és amit önök úgy fogalmaznak, hogy ahol megnövekszik a gonosz, ott megsokasodik a kegyelem. Magyarország lakosságának elsöprő többségében él a valahová tartozás vágya, és a vallásos identitásukat összekötik Magyarország keresztény történelmével és annak hagyományaival. Ennél jobb, reményt keltőbb jelet alig ha kaphat egy ország. Ez így van, tisztelt hölgyeim és uraim, akkor is, hogyha változatlan hévvel és bizony alig modernizált frazeológiával rendszeresen előtör az egyház és vallás ellenes retorika. A közösségi kohéziót fenntartó egyházak és a vallás elleni harc, ha nem is tűzzel, vassal, golyószóróval és börtönnel, mint a diktatúra éveiben, de kifinomultabb eszközökkel ma is zajlik. leginkább abban a formában, hogy újra és újra fellángol, mint egy áltudományos köntösbe burkolózva egy vita, mely az állam és az egyház szétválasztásáról szól. Mintha ne volna az már a kelleténél jobban így is szétválasztva. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az állam-egyház szétválasztásának rendszeresen fölmelegített álvitája egy olyan bunkós bot, amely mindig kéznél van, amikor az egyház vezetői olyan magatartásra próbálják ösztönözni a híveiket, amely ellentétes a korszellemnek mondott liberális fölfogással. A minden szabad, ami más hasonló szabadságát nem korlátozza, így összefoglalható liberális tétel valójában a mi számunkra azt jelenti, hogy belső mérce híján a kétféle szabadság közötti határvonalat mindig a mindenkori erősebb húzza majd meg. Nos, hogyha a vallást és az egyházakat még a demokrácia bölcsőjénél, a demokrácia régi országaiban is egyesek nem jelentéktelen erők politikai és kulturális veszélyként érzékelik, nincs mit csodálkoznunk azokon az állapotokon, amiket a volt kommunista országokban tapasztalhatunk, ahol a politika így vagy úgy változó formákban, de igen gyakran megpróbál rátelepedni az egyházakra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azoknak, akik lassan megtanulják, mit jelent szabadságban élni, mit jelent szabadnak lenni a diktatúra kényszereitől, és mi magyarok most éppen ezt tanuljuk, nos hát nekünk csak önök taníthatják meg, hogy a szabadságnak csak a kezdete az, ha valamitől megszabadulok. A szabadság igazi tartalmát akkor ismerem meg, ha felfedezem, hogy mire vagyok, mire lehetek szabad, hogy szabad lehetek a jó cselekvésére. Ezt a leckét Magyarország csak a magyar történelmi egyházaktól kaphatja meg.
Nos hát akkor ennyi a részlet a múlt heti beszédből, és mindenről ma este Szent Iványi Ilona unitárius lelkészt és Vankó Zsuzsannát, a Schola Scriptura Teológiai Főiskola rektorát kérdezem. Hadd kezdjük a KH-nál, bocsánat, a 19. század végén, 20. század elején. Valami oka csak lehetett annak, hogy a nyugati világ úgy döntött, inkább elválasztja egymástól az egyházat és az államot, nem de?
Nyilván. Talán még megemlítem, hogy én magam teológus vagyok, és én pártpolitika tőlem teljesen távol áll. Én azért fogadtam el a meghívást erre a beszélgetésre, mert örülök, hogy valaki felfigyelt erre a beszédre, és én úgy gondolom, hogy ez olyan mértékben érinti a lelkiismereti szabadságot, és a kereszténység értelmezését, hogy itt tényleg van miről beszélni. Konkrétan a kérdésére reagálva pedig annyit mondanék, hogy igazából a 30 éves háború, a nagy vallásháború után a vesztfáliai béke nyomán kezdett derengeni, hogy a társadalmi béke leginkább az állam és egyház szétválasztásával biztosítható. Tehát ennek az oka bőven megvolt, hiszen ebben a beszédben elhangzott, ami most itt a kivágásban nem hallottunk, hogy hát évszázadokon át megtartott bennünket az a szövetség az állam és az egyház között, amit most újra jó lenne reprodukálni, de azért, ha valaki egy kicsit is ismeri a történelmet, akkor nem úgy látja, hogy ez megtartott minket, és valami nagyon jól működött. Mondjuk így a trón és az oltár szövetsége.
Mit jelentett korábban a keresztény vallás? Szóval mit jelent az, ha az állam valamelyik vallás vagy a vallás mellett leteszi a voksát?
Hát Magyarországon is ismer, de nemzetközi viszonylatban is az államegyház kifejezés vagy fogalomkör, amikor egy kiemelt vallási közösség, mondjuk sok helyen Magyarországon is például a katolikus egyház volt, de az Egyesült Királyságban az anglikán egyház, az északi államokban a luteránus egyház kiemelt szerepet kap, kiemelt finanszírozást, nagyon sok tekintetben a szava mérvadó. Ugyanakkor, ha azt vesszük a vallási pluralizmus szemszögéből és a már említett vallásszabadság szemszögéből, akkor ezzel egy időben sérül mindegyik más felekezet vallásnak Magyarországnak a saját jogköre. Magyarországon egészen 1895-ig nyúlik vissza. Az volt az a korszak, ahogy Sándor is említette, a 19. század végén, amikor egyfajta nemzeti konzervatív liberalizmus tette lehetővé az állam és az egyház szétválasztását, az állami anyakönyvezés bevezetését, és később, amikor, ha csak visszakontolunk az 1989-es fordulatra, az egyik legnagyobb vívmánynak tekintették az egyházak. Épp ez volt az egyik legnagyobb kérésük az új alkotmány során, az állam és az egyház szétválasztását. Azt mondták az egyházak, hogy köszönik szépen, nem kérnek abból, hogy ezután egy párt mondja meg, egy politikai irányvonal mondja meg, hogy mit gondoljanak, mit higgyenek, és hogyan cselekedjenek.
Hozzátehetek ehhez valamit?
Hogyne.
Egy nagyon régi, de nagyon érdekes dokumentumból idézek, a 380-as törvényből, amelyel a római birodalomban Grácianus, Valentinianus és Theodosius császárok államvallásra tették a kereszténységet. Én azt hiszem, ebből mindenki kihallja, hogy mi történik, ha az állam egy vallás mellett leteszi a voksát, ahogy ön fogalmazott. Megparancsoljuk, hogy mindazok a népek, amelyek a mi kegyelmes kormányzatunk uralma alatt állnak, abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány szerint Szent Péter apostol adott át Róma népének, és amely azóta is töretlenül él napjainkig. Meghagyjuk, hogy akik ezt a hitvallást követik, a katolikus keresztények nevet viselhetik, a többiek azonban, akiket eretnekeknek és őrülteknek ítélünk, az eretnek hitvallásuknak megfelelő gyalázatos nevet viseljék. Gyülekezeteik nem nevezhetik magukat eklézsiáknak, és egyelőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de majd midőn isteni sugallatból erre indítást kapunk, magunk is gondoskodunk megbüntetésükről. Úgy gondolom, ez egy nagyon tanulságos törvény, hogyha az egyház leteszi a voksot,
ugye, az állam.
Illetve, bocsánat, az állam leteszi a voksot, és pedig úgy, ahogy itt hallottuk, hogy megmondja, hogy mi a jó, mi a gonosz, vagy ahogy ugyancsak elhangzik a beszédben, egy határozott igazságot képvisel, akkor keresnie kell valamilyen egyházat, amelyik egyház majd megmondja, hogy mi az igazság, és mi a jó. Ez csak egy hagyomány lehet.
Neki már megvan, nagyon keresni nem kell. Ugye visszatérve a magyar valósághoz meg, amit itt perspektívaként Orbán Viktor a beszédével felfestett, 1998 és 2002 között már tanúi voltunk annak, hogy ahogy mind szorosabbá válik ugye a nagy egyházak és a Fidesz képviselt állam kapcsolata gazdaságilag, politikailag, ideológiailag. Akkor Vankó Zsuzsa több cikket is írt erről, Szent Ivány Ilona pedig több olyan nyílt levelet írt alá, amelyben keresztény értelmiségek tiltakoznak a jelenség ellen. E beszéd hallatán valami változott-e e téren? Mit gondolnak?
Én idézhetek egy mondatot?
Látom, idézetekkel nagyon készültem.
Igen, de én most a beszédből szeretnék
persze,
idézni.
Persze.
Ami most itt nem hangzott el, de engem a legjobban megdöbbentett. És tényleg egy megdöbbenés hozott el ebbe a beszélgetésbe, mert ez egy abszolút nyílt programhirdetés volt, és ahogy ön mondja, nem figyelt fel rá a magyar társadalom igazán. Pedig most kell látni, hogy mi az alternatíva valójában. Így olvasom, ha a lélek, ha az erkölcs szavát a törvényhozók és a kormányzók nem hallják meg, ha a döntéseiket nem igazítják azokhoz az értékekhez, amelyek bennünket az elmúlt évszázadokban megtartottak, akkor hiába való minden erőlködés.
Ezt Orbán Viktor mondta.
Igen, tehát itt nem kevesebbet értünk meg azt, hogy bizonyos vallás erkölcsi értékekhez igazítani az állami törvényeket. Függetlenül attól, hogy most valaki éppen ateista, valaki nem keresztény, vagy ilyen vagy olyan keresztény felekezet tagja. Ezért mondtam, hogy engem az hozott ide, hogy ez a lelkismereti szabadság súlyos sérelmét elkerülhetetlenül maga után vonja.
Ugye 98 és 2002 között keresztény Magyarországról beszéltek, Spányi Antal katolikus püspök 99-ben ki is mondta, a politikai és egyházi hatalom összefogására van szükség, és lesz keresztény Magyarország. Semmilyen Zsolt akkor egyházügyi államtitkár, a Fidesz egyházügyi államtitkára meg így fogalmazott, világosan ki kell mondanunk, mit akarunk, azt, amit Szent István, keresztény Magyarországot. Mit akar ez a fogalom?
azt, ha válaszolhatok rá, tulajdonképpen azt, hogy megjelenik újra egy kötelező ideológia. Kinevezzük az egész országot kereszténynek. Én keresztény teológus vagyok. Én kívánnám, hogy Magyarország keresztény legyen. De én csak azt tartom kereszténységnek, amikor valaki teljesen szabadon belső meggyőződésből követi ezt. Az én elveim olyan szigorúak, hogy én úgy vallom, hogy még anyagi támogatást sem igénylek az államtól, a mi főiskolánk se vesz igénybe, az a közösség sem, amelyhez tartozom. Én nem akarom ezt senkinek azt mondani, hogy más ezt kövesse, nem is ítélem meg, ha mások nem követik, de azt, hogy egy országot kinevezzünk kereszténynek, ez csak ideológiai kényszerrel lehetséges, mert ez az ország nem keresztény egészében.
Igen.
Ha ehhez szabad valamit hozzátenni, ugye ezt a kifejezést nem nagyon halljuk, hogy keresztény Németország, keresztény Franciaország, keresztény Egyesült Királyság. Én 2001-től Oxfordban dolgoztam egy világvallás központban, ahol nagyon sok ilyen vallásszabadsági, vallásdialógus kutatást végeztünk. És aki tanult, járt és élt egyházi életben, ökumenikus és világvallás szervezetekben Nyugat-Európában, az látja, hogy a nyugat-európai és talán amerikai konzervatív pártok sem várnak el semmi különösebbet az egyházaktól, és az úgynevezett mainstream keresztény, tehát a katolicizmus és a mainstream protestáns egyházak, vagy az anglikán közösség sem fonódik össze semmilyen szinten, legtöbb országban, ahogy Zsuzsa közössége sem, nem is fogadhat el, nem is fogad el semmiféle anyagi támogatás sem az adott egyház. Egészen más a politika küldetése. A politikának az a célja, hogy megszerezze és megtartsa a hatalmat. És ahogy láttuk itt is az elmúlt 20 év során, vagy 18 év során, bizonyos politikai pártoknak változott az előjelük, változott az érdeklődési körük, átmentek egyik oldalról a másik oldalra. Egy egyháznak soha nem lehet, a kereszténységnek egészen más a küldetése, és egy egészen másfajta küldetéstudattal, hivatástudattal rendelkezik. Az nem a hatalomról szól, nem a hatalom megszerzéséről és gyakorlásáról szól, sokkal inkább az egyház alapvető küldetése, a szegények, az árvák, az elesettek, a kiszolgáltatottak megsegítése.
Jó, azért a rendkedvéért tegyük hozzá, hogy a múlt szerdai beszédében Orbán Viktor már nem keresztény Magyarországról szól, hanem az igazi Magyarországról, egy másik igazi magyar nemzetről, és ezen azt értette, ahol az egyház munkálkodik. Van különbség csak egy mondatban a kettő között?
Ez csak más fogalmazás. A beszéd egyértelművé teszi. És említhetek itt még valamit, ugyancsak a beszédben hangzott el, hogy a politika ne akarja előírni, még oly udvarias formában sem az egyháznak, hogy mit tegyen, vagy mit nem. Mindannyian reméljük, hogy nem térnek már vissza azok az idők, amikor pártfunkcionárusok akarták megmondani az egyháznak, hogy merre. Hát ez nem tér vissza, de lehet, hogy megfordul a dolog, hogy az egyház mondja meg, és az egyház az ideológiai écezgével, tehát itt látok nagyon, nagyon komoly gondot, hogy ez akkor végül is a kommunista államtól, ha kötelező ideológia jelenik meg, akkor csak úgy különbözik, mint a pöttyös vagy a pepita. Tehát
igen.
Én itt érzem a lelkismereti szabadság veszélyét, és őszintén mondom, én féltem a szekularizált embereket, és féltem a kereszténységet, mert egy harcias, világi hatalommal szövetkező kereszténység éppen a kereszténységnek fog nagyot ártani.
Ami érdekes azért, hogy azóta, tehát ugye 98 és 2002 óta több személycsere történt a nagyegyházak vezetői körében, de a vastapsból ítélve, amit Orbán Viktor ezután a beszéde után, meg közben is kapott, tulajdonképpen alaptörekvésükben úgy tűnt, hogy semmi sem változott. Önök hogy látják, továbbra is hatalmi pozícióból, tehát azt mondja, hogy továbbra is hatalmi pozícióból szeretnék a híveiket irányítani, mármint hogy a nagyegyházak, és nem meggyőzni, nem megnyerni, hanem volt éppen a politikai hatalommal összefogva irányítani őket? Tehát ezt festette most föl?
Igen, de egy kicsit talán árnyalni kellene. Én hiszem, hogy nagyon sok jó szándékú egyházvezető és lelkész van, akik még mindig a konstantinuszi fordulat bűvöletében élnek talán, akik azt hiszik, hogy a kereszténység nem tudja kifejteni a maga tevékenységét, csak akkor, hogyha az államtól ideológiai, eszmei, anyagi támogatást kap, és főleg törvényhozói támogatást. Ez a legkritikusabb a dologban. Viszont, ha most a bibliai hasonlatra gondolok, azt szerint a kereszténység úgy működjön, mint a só és a kovász, és még a kevés is hatékony belőle, hogyha az valódi kovász és valódi só. Tehát ez egy teljesen ellentétes értelmezése a kereszténységnek, hogy a kereszténységnek a világi hatalom támogatásával kell keresztényé tenni egy társadalmat, vagy pedig sóként és kovászként belülről kifelé kell hatnia.
Most akkor erre adjanak nekem kérem szépen magyarázatot, hogy azt mondja Orbán, hogy valójában megegyezésre törekvő lélekre van szükség, Magyarország lelke ma nem megegyezésre törekszik, ezért szükségünk van azokra az emberekre, azokra a közösségekre, a legmagasabb politikának is szüksége van azokra a közösségekre és emberekre, akiknek lelkülete a megegyezések felé hajlik. Hát nem furcsa ezt egy olyan politikus szájából hallani, aki igazi és nem igazi magyar nemzetre osztja fel a magyar állampolgárok közösségét, és aki mondjuk előírja a saját pártjának, hogy vonuljon ki, ha Magyarország demokratikusan megválasztott miniszterelnöke a parlamentben megszólal, és közben pedig ilyenekről beszél.
Hát én még ehhez azt is hozzátenném, bocsánat, nem akarom a szót elvenni tőle, csak mindig nagyon hát késztető ez a felvetés. Tudnilik, azért az megegyezés lelke az egyházakból is eltűnik, mihelyest a politikával összefonódnak. Tehát én nem akarok politikai dolgokat minősíteni, de én nagyon fájlalom azt, hogy annyira összefonódnak egyházak a politikával, és van antiszemitizmus, és még mindig nem emeli fel senki úgy a szavát, ahogyan kellene, és megtűrése történik még ilyen jelenségeknek is. Én most a megegyezés lelkét sajnos, és ezt szomorúan mondom, nem ítélkezve, hanem tényleg őszintén szomorúan mondom, nem látom. És úgy gondolom, hogy sok jó szándékú ember most úgy gondol egy lehetséges új kormányra, hogy az majd nemzetibb lesz, az majd steril lesz a kommunizmus kísértésétől, az majd gazdaságilag sikeresebb lesz, szociálisan érzékenyebb lesz. És emberek nem látják, hogy az igazi program, a döntő program az ebben a beszédben hangzott el.
Igen, hogy a tévedés talán ott is van, inkább a politika részéről, de lehet, hogy egyes egyházvezetők részéről is, hogy a híveknek nem lehet megmondani, hogy hova szavazzanak, hova tartozzanak. És az sem igaz. Tehát ez egy tévhiten alapul, hogy az egyházak, a keresztény egyházak kizárólag jobboldaliak. Nem igaz, ez kiderült épp az elmúlt évben egy szociológiai felmérés során, hogy a baloldalra, hogy a keresztény híveknek 30%-a körülbelül a baloldalra szavazott. Meg kell hagyni az embereknek azt a jogát, tehát az egyház nem pártpolitizál, nem aktuál politizálhat, hogy csak erre vagy arra megyünk, vagy ilyen is ilyen irányvonalat képviselünk, mert a hívek igenis lehet többségükben konzervatívak, de nem szélsőségesek. Lehet, hogy vannak köztük baloldaliak, liberálisak, és vannak olyanok, akik hol ide egyik választáson, másik választáson egy másik oldalra szavaznak, kinek mikor szimpatikus a programja.
Azt Orbán Viktor miért nem tételezi fel, hogy lehet másfajta politikai, állampolgári, világnézeti alapú elképzelés is erkölcsi alapelvekről, mint a vallási, hogy a világi erkölcs épp annyira érték alapú, mint mondjuk az övé. Az miért kizárt ebben a bizonyos felfogásban, hogy egy nem vallásos, sőt egy ateista is, amiről itt már szó volt, lehet milyen erkölcsös és elfű ember.
Igen, hát egy sokszínű, azt hiszem ez evidencia, hogy egy nagyon sokszínű, plurális társadalomban élünk. Egész Európa ilyen. Ugye itt idézi a beszédében a különböző statisztikákat. Ha szorosan értelembe vett egyházhoz tartozást nézzük, akkor Magyarországon és Európában ez kb. Maximum 20-30%-a a lakosságnak. De ha azt vesszük, hogy az ateizmus, az körülbelül 5-10% lehet egész Európában. Az emberekben él valamiféle hit. Ilyen a humanizmus is, egyfajta meggyőződés, az is egy hit. Tehát nagyon sokféle értékrend létezik, de ha nem is sokféle az értékrend, minden esetre nem lehet azt mondani, hogy csak egy adott közösségnek, vallási közösségnek a tanítása lehet érvényben. Magyarország és Európa is eleve nem csak keresztény, a zsidó-keresztény hagyományban gyökerez. Ma Európában, az Európai Unióban 35 millió hívő muszlim él. Ezeknek majdnem 100%-a hívő muszlim. És nagyon sokféle más világvallás megjelent Európában és Magyarországon is. Tehát nem lehet már így kiragadni, és nem is lehet ilyenről beszélni. Én ezt csodálom, hisz Nyugat-Európában ez már nem vetődik fel, sem a politika, sem a vallások szintjén. Sőt, Nyugat-Európában a a protestáns egyházak és nagyon sok esetben a katolikus egyház is épp a dialógust, a párbeszédet keresi, elismerve az, hogy egy sokszínű. Tehát a sokszínűség, ez egy Isten adta adomány, ez egy csodálatos.
Szóval befejezésünkre lejárt az időnk. Önök szerint ilyen világ vár ránk, ha Orbán Viktor kerül hatalomra? Mert gondolhatnánk azt, hogy jó, Orbán itt most azért mondta mindezeket, mert egyházi emberek előtt beszélt, tehát az ő szájízük szerint akart fogalmazni, őket akarta megnyerni. Tehát ez egy ilyenfajta, hogy a megfelelő vágy által létrejött beszéd, vagy pedig kibújt a szög a zsákból?
Én azt hiszem, hogy azért is nagyon komolyan kell ezt venni, mert ez nem csupán magyarországi jelenség. Egyfajta harcias keresztény fundamentalizmus Amerikától kezdve mindenképpen előretörőben van. És ha nem is hallunk keresztény országokról, így de keresztény Európáról azért elég sokat hallunk. Tehát ez egy nagyon komolyan vendő tendencia. Ezt nem szabad lesöpörni az asztalról, ezt nem szabad mellékes jelenségnek tekinteni. Nincs globalizációhoz cement ma. Van egy ideológiai vákum. Ez rendkívül kedvez annak, hogy újra létrejöjjenek az a képlet, amit ez a beszéd is felvázol.
Köszönöm szépen önöknek.